Én gyerekkorom óta foglalkozom ezekkel a dolgokkal. Egy olyan családba születtem, ahol szinte mindenki ezzel foglalkozott. Én vagyok a legkisebb, tehát hogy adott volt a helyzet. Ugye édesapám Kencé Ádám folklórkutató volt, magyar tanár, újságíró. Ha a mai szempontból néznek, akkor ilyen kulturális szervező tevékenysége is volt bőven. Ő szervezte többek között az első erdélyi táncadat 1977-ben.
Amit Kolozsváron. Láttunk a magyar adásban is. Nagyjából.
Nagyjából, igen. És hát egy ilyen családba születtem bele, tehát számomra az, hogy népzene, néptánc az úgy adott volt. És ezen úgy felnőtt fejjel kezdtem el gondolkodni, hogy tulajdonképpen én ezzel nem kellett, tehát a döntéseket meghozta már a család még mielőtt én döntöttem volna. Ugyanakkor azt hozzá kell tennem, hogy én soha nem akartam se néptánckutató, se népzenész, se néptáncos lenni. Gyerekkoromban én klasszikus zenei pályára készültem, mint a testvéreim, mind én is zeneiskolás voltam. 5 éves korom óta táncolok, tehát hogy ez úgy benne volt az életembe, de hát én cselistának készültem. És akkor 88-ban történt egy elég komoly váltás az életemben. Hát 83-ban meghalt édesapám, az is egy komoly váltás volt, csak hát én akkor 8 évesen ezt nem fogtam fel. De 88-ban megszűnt a kolozsvári magyar tagozat a zeneiskolába, itt a kolozsvári zeneiskolába, és akkor én választanom kellett, hogy vagy román tagozaton folytattam tanulmányaimat, vagy elmegyek egy magyar iskolába, és akkor hát végül is úgy döntöttünk családilag, hogy akkor én az akkori Brassai Sámuel liceumban folytattam a tanulmányaimat, és emellett folytattam magánúton a zenét is, és aztán majd egyetemben majd eldöntöm, hogy merre megyek. Na most azt tudni kell, hogy a Brassaiban akkor már működött a folklórkör, ezt édesanyám Tolnaiva szervezte, és az első oktatója Köncé Csilla a nővérem volt, és hát a néptánc, és akkor én is oda bekeveredtem abba a társaságba, ott velük táncoltam, velem egy idős társaság volt, tehát ezt én nagyon élveztem, abból lett aztán 90-ben a Bogáncs, és hát elkezdtünk népzenét játszani, mert akkor nem csak egyedül jöttem el a zeneiskolában, hanem több osztálytársammal döntöttünk közösen, hogy akkor inkább magyarul tanulunk, és akkor elkezdtünk népzenét is játszani. Ebből lett aztán később az Üsztűrű Zenekar. 90-ben én átvettem Csilla nénémtől a Bogáncs együttes vezetését. Ugye történt, ami történt, a változások, akkor ma úgy döntöttem, hogy jó, akkor nem leszek klasszikus zenész, hanem maradok ezen a pályán, és megyek majd néprajzszakra. Úgyhogy ezek így mentek. És az egyetemen se ezzel foglalkoztam az elején.
A néprajzszakon?
A néprajzszakon, tehát nem tánccal, a zenében, mindenféle más is érdekelt. És emlékszem, hogy 96-ban, akkor voltam 3. éves, mondta valamelyik tanárom, most már nem emlékszem pontosan, hogy Pozsony Ferenc vagy Keszeg Vilmos, hogy hát miért nem írok egy TDK dolgozatot ezekről a zenészekről, ha már úgyis aktívan zenélünk, mint Üsztűrű, meg hogy ismerem ezeket a cigány embereket, és akkor leültem és megírtam egy TDK dolgozatot, és mikor azt írtam, akkor jöttem rá, hogy nekem ezek az információk a kis ujjamban vannak, tehát hogy egy csomó mindent úgy írtam le, hogy nem is kellett utána nézzek, és utána, amikor elkezdtem ezzel komolyabban foglalkozni, akkor jöttem rá, hogy én ezt is tudom, ezzel is találkoztam, ezt is ismerem, őt is ismerem, ott is voltam. És hát az egy díjnyertes, első díjat nyertem azzal a dolgozattal, meg is jelent az akkori Művelődés folyóiratba, és akkor döntöttem úgy, hogy na jó, akkor ezzel fogok foglalkozni, ez volt 96-ban, és akkor tulajdonképpen én onnan számítom azt, hogy én cigányzenészekről írok és foglalkozom.
30 éve majdnem.
Igen, és tulajdonképpen a doktori dolgozatom is ennek a több mint 10 éves folyamatnak lett a végeredménye. 2007-ben védtem, tehát az 11 év. És hogy miért Kalotaszeg? Hát én nagyon sok kalotaszegi zenészt, cigányzenészt ismertem, jártam náluk a házukba, muzsikáltam velük együtt, befogadtak, amolyan tanítványuknak tartottak. Már gyerekkorom óta ismertem őket, és számomra, hogy mondjam, megnyíltak. Tehát, hogy én nem egy vadidegen voltam számukra. Jó poén volt az, hogy amikor mondjuk voltak olyan helyzetek, hogy olyasmiről beszéltek, amiről úgy gondolták, hogy ez nem tartozik rám, akkor váltottak, és akkor kezdtek egymás között cigányul beszélni. Amúgy ők romungrók voltak, tehát ők egymás között is magyarul beszéltek. A cigány nyelvet arra használták, hogy amikor egymás között bizalmas dolgokat kellett megbeszélni, és mondjuk volt a társaságukban egy olyan, mint én, akkor hogy ne értsem. Igen, hogy ne értsem.
Nem tanultál meg közben?
Szavakat tudok, de nem egyszerűen ez egy nagy hiányosságom. Ezen is gondolkoztam, hogy most már így 50 szemérmes fejjel, hogy mik hiányoznak az életemből, ez az egyik, amit nem tanultam meg, és sajnálom is. Szavakat persze tudok, mert hogy azokat az ember akarva akaratlanul ráragad, de mondom, ezek romungrok voltak, tehát egymás között is magyarul beszéltek, úgyhogy nem is nagyon volt rá szükség. És illetve hát a mezőségi cigányok pedig egymás között románul beszélnek, tehát akkor ott velük meg románul tudtam tájékozódni.
Róluk is írtál?
Hát igen, a Magyar Palatkai Kodoba zenekarról írtam egy tanulmányt, ott már, mint a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa választottam egy olyan témát, hogy ami szerintem egy izgalmas téma, tulajdonképpen az volt, hogy miért lett a Kodobákból Codoba románkával írva, és hogy vált ez a másodlagos identitás ennél a híres cigányzenész családnál, hogy a második világháború előtt református magyarul beszélő romungrók, hogy lettek ortodox románul beszélő cigányok.
És hogyan?
Hát ez, most itt nem fogom elmondani a tanulmányom, hogy hosszú mese. A röviden az, hogy ugye a cigányzenészek azok egy ilyen szolgáltatói rétege volt a falusi társadalomnak, és mindig az adott hatalomhoz, vagy az adott többséghez próbáltak hasonulni, idomulni, hasonulni, és hát ugye a régi magyar világban akkor ez a magyar önkormányzat volt, és a református egyház ott Palatkán, és aztán később a mostani világban pedig ugye román világban, és az ortodox egyházhoz próbáltak. Ám bár nagyon érdekes, hogy azt is követtem, hogy hogyan vált mondjuk egy Imre, egy Béla, egy Mártonnak az unokája, Kölin, Augustin és a többi, tehát hogy a neveknél is. Florin, igen. Illetve, hogy azért például, amikor Florinnak az édesapját temettük, Marci bácsit, akkor eltemette az ortodox pap is és a református pap is, mert biztos...
Zenével,
de hogy ott volt mind a két felekezet, hiszen őt annak idején még reformátusnak keresztelték, és akkor ez egy izgalmas dolog volt, hogy biztosan biztos mind a két papot meghívták a temetésre.
Ortodoxként hunyt el.
Akkor már az volt, igen. Na, tehát, hogy ilyen dolgok. De most a kalotaszigi zenészekkel pedig kapcsolatban pedig az volt a számomra a téma, tehát, hogy írtam, foglalkoztam velük, több tanulmányom megjelent még diákkoromban, aztán mesteri is koromban, és aztán, amikor beiratkoztam Budapesten az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem néprajzi doktori iskolájában, akkor a témavezető tanárommal, Sárkány Mihállyal körülbelül egy fél évet beszélgettünk arról, tehát tulajdonképpen az iránymutatása mindig az volt, hogy írjak egy tervet, aztán azt mondta, hogy ez nem jó, olvassam el ezt, írjam újra a tervet. Írtam egy másik tervet, azt mondta, hogy itt már vannak jó dolgok, de olvassam el ezt, és ezt cseréljem ki, és akkor így tulajdonképpen az első beadott terv, és egy fél év múlva, ami aztán a doktorimnak az alapja lett, nem is hasonlított egymásra, de ez szerintem nem csak velem van így, hanem sok doktorandusz így jár, és szerintem ez a helyes, és ezért én végtelenül hálás vagyok Sárkánynak, hogy ezt velem végigcsinálta.
Közben kitágul a látókörödnek.
Igen, hát ő egy nagyon nagy tudású ember, és amúgy Afrika kutató, tehát hogy neki el is mondta az elején, hogy az erdélyi cigányzenészekhez sok köze nincs, de azért akkora tudása volt, hogy mindig tudott meglepni egy-egy olyan bibliográfiával vagy ötlettel, amit aztán én tudtam hasznosítani. Tulajdonképpen az egész arra ment, hogy én egy hálózatkutatást próbáltam a hálózatkutatás módszere nélkül véghez vinni. Erről írtam egy elméleti fejezetet is, ami nincs benne a könyvemben, mert hogy az a doktorinak egy része volt, és azt ott kötelező, ugye, hogy az ember ezt leírja, hogy milyen módszerekkel, mit és hogy, és ez azért...
Belső használatra.
Igen, igen. És hát az azért volt izgalmas, ugye, hogy a hálózatkutatás most Barabási óta tudjuk, igen, hogy mennyire felkapott. Hát ő akkor jelent meg a piacon, és én neki még nem a könyvét, hanem az előtanulmányait sikerült elolvasnom, és attól én teljesen felvillanyozottam, hogy tulajdonképpen tényleg az emberi társadalomban azt számít, hogy ki kit ismer, és kikivel van milyen kapcsolatban.
Azt mondják, hogy a Facebookon is mindenki 6 ismerős távolságra van egymástól.
Hát ez egy régebbi szociológiai elmélet, ezt Amerikában már a 70-es években kimutatták, hogy a postai küldemények 6 emberen keresztül bárkihez el lehet jutni. Na most bezárva visszatérve a cigányzenészekre, ez tényleg ez egy szakmai csoportosulás volt, akik valamikor a 17. század végén vették a kezükben hát nem csak a falusi, hanem az első körben az akkori főúri zenei szolgáltatást, aztán később ez ugye a falusi embereknek a zenei szolgáltatást, támogatását, hiszen ameddig jobbátság volt, addig nem nagyon volt pénzük megfizetni a cigányokat.
És nem volt bálvány, vagy volt?
Hát kevés volt, de voltak kisnemesek, nemesek, aztán később a polgárság zenei, szóval hát gondoljunk csak a magyar nóta műfajára, az a városi kávéházokba terjedt el. És hogy ez egy zenei szakma lett, ami most a 20. század végén, 21. század elején tűnt el, én már ezt múlt időben beszélek róluk, mert ami most van, az már egy ilyen nagyon tudatos hagyományőrzés, de hogy ez eltűnt.
Uh-huh. Tehát ha ti nem lennétek, akkor nem művelné senki, vagy?
Hát nem csak ez van, hanem az történik ugye, hogy én ezt is leírtam ebbe a kötetbe, hogy tulajdonképpen piaci alapon ez is hálózat. Tehát, hogy a piac megkövetelte, hogy legyen egy ilyen szolgáltatás, a piac most már nem követeli meg, mert most már ugye van DJ, stb. És ezek azt is leírtam ebbe a könyvembe, hogy ezek a családok nem fizikailag tűntek el, tehát hogy az utódok mindenhol megvannak, csak hogy már, amivel a zenélésben nem tudtak megélni, illetve abból a féle zenélésből, mert hogy ők az elején meg próbálták a 20. század második felébe követni a divatot, tehát megjelentek az elektromos hangszerek, a fúvós hangszerek, a dob, próbáltak könnyű zenét is játszani, tehát hogy...
De játszottak is,
de... Igen, de hogy egy idő után már ez sem lehetett követni, hiszen megszűnt maga az a kultúra, tehát hogy a mai világban most már csak ott táncolnak hagyományos néptáncot, ahol van egy hagyományőrző tánccsoport, ahol nincs, ott ez nem létezik. És persze, ez most akkor beszéljek itt az egyetemi létemről, hogy ezt a szakot is azért hoztuk létre, hogy akkor legyenek szakemberek, akik ezt a kultúrát tudják tanítani, színpadra tudják vinni, művészetet tudnak belőle csinálni.
Tovább itt most,
igen, és itt most nem csak a néptáncról beszélünk, hiszen nem csak erről van szó. A társadalom ösztánc tudása szűnik meg, azért gondoljunk arra, hogy már az sem nagy tudás, hogy az emberek, vagy köztudott, hogy az emberek tudnak mondjuk keringőzni, mert nem tudnak. Mm-hmm. Tehát, hogyha az ember elmegy egy városi lakodalomba, akkor fogja a fejét, hogy össze-vissza lötyögnek a táncparkerten az emberek, és nem tudnak táncolni.
Vagy megtanulja a mennyasszony és a vőlegény, már van egy ilyen szolgáltatás, igen, hogy megtanítják őket táncolni.
Igen, és beegresztik a füstöt, hogy ne is nagyon látszódjon. És tulajdonképpen tehát a piac követelte meg, hogy megjelenjenek, a piac követelte meg, hogy eltűnjenek. És én ezt a történetet írtam meg, ugye az a címe a könyvemnek, hogy a kalotaszegi cigánymuzsikusok társadalmi és kulturális hálózata.
Még kapható ez a kötet, vagy csak antikváriumban?
Hát ez ugye a doktori dolgozatomat itthon adtuk ki, a Kriza János Néprajzi Társaság volt a kiadó 2011-ben, nem tudom, hogy nekik van-e még példányuk, ez nem is került el, tehát ezek az ilyen támogatott kötetek nem kerülnek. Uh-huh. Viszont eladásra, de viszont PDF-ben letölthető és elolvasható a Kriza János Néprajzi Társaság szövegadatbázisában, tehát oda fel van töltve, bárki hozzáférhet, illetve az intézetem kiadta ezt angol nyelven, aminek külön örülök, mert hogy egy olyan olvasóközönséghez is eljutottam ezáltal, például a román olvasóközönséghez is, meg hát Nyugat-Európából is több visszajelzés és több idézettségem is van, tehát hogy ez egy nagyon nagy dolog.
De most divat is kutatni a Kalotaszeget például. Nagyon sok külföldi jön ide, és a Kalotaszegen tevékenykedik, kutat, gyűjt, szervez. A japánok is.
A Kalotaszeg a néprajzi tájegységeink közül az első, igen, ha nem a legelső.
Budapestről.
Akik hát már annak idején a 19. században felfedezték, igen, és az első gyűjtéseket a 19. század végén, tehát Vikár Béla már 1899-ben gyűjtött hangfelvételeket, fonográf hangfelvételeket, és Bartók Béla is járt ugye, igen, Körösföl meg kalotaszegi falvakba, Bánfűnyadról vannak felvételek, és aztán nem beszélve később aztán Martin György, Kalóz Zoltán, és itt meg lehetne sorolni, tehát, és ez most csak a zenetáncról beszélek, mert ha azt nézzük, hogy Kóskároly, meg igen, azt nézzük, hogy Gyarmati Zsigáné, Horjátelka, meg azt igen, nézzük, hogy nem tudom, Ifjú Kóskároly és Szent Imre Jenő, és itt még lehet sorolni a neveket, akkor nagyon sok ember foglalkozott Kalotaszeggel. Tehát a Kalotaszeg az egyik...
Napjaink.
Igen, hát egy nagyon gazdag, izgalmas népi kultúrával rendelkező vidék, nekem is a szívem csücske, és mondjuk a zeneileg is, táncilag is az egyik legszebb.
A mélységeiben is. Ezek a kalotaszegi kesergők, vagy ezek aztán olyanok, hogy sírva fakadsz, hogyha hallod őket.
Hát igen, de mondjuk, ha most azt mondom, hogy egy széki lassúra is sírva lehet fakadni, vagy egy mezőségi lassú cigánytáncra is, vagy egy kükülömenti keservesre is, tehát mindegyik szép a maga nemében, egy gyimesi keserves is gyönyörű. Ezek már nagyon szubjektív dolgok, hogy egy kutató, tehát egy kutató legyen objektív, de természetesen van egy szubjektív oldal is, hogy mit tekint a szívéhez közel állónak nekem. Tulajdonképpen három ilyen tájegység van, ami az én szívemhez közel áll. Már csak az is, hogy ugye Kolozsváron születtem, és gyerekkorom óta jártam Kalotaszeget, és nagyon sok kalotaszegi osztálytársam, barátom, évfolyamtársam, ezek a cigány muzsikusok, stb. Tehát, hogy ez így benne volt. Ugyanakkor szék is a szívem csücske, hiszen nem csak azért, hogy onnan indult a táncház, hanem nagyon sokat jártam oda, és nagyon sok barátom van széken. Nagyon szép az a tánc, az a muzsika, és ugyanakkor ott van Maroskükülön mente, ahova édesapám való, és azt is nagyon szeretem. Tehát, hogy ha én írok valamit, akkor ezeket a szereteteket félre kell tenni, mert hogy ez nem így működik, de tény az, hogy nem véletlenül választottam a kalotaszegi cigányzenészeket doktori témának.
Milyen településeket kutattál? Én ott láttam, hogy talán Kis Petri is benne van.
Hát tulajdonképpen én a végét kaptam el ennek a történetnek.
Tehát mindenki már ki volt öregedve.
Már nem is élt. Mm. Tehát életút interjút készítettem Fodornetti Sándorral, őt ismertem, és 2002-ben fejeztem be a gyűjtéseket, és ő 2004-ben hunyt el. És én azt csináltam, hogy 98-tól 2002-ig minden évben többször ugyanazt a kérdőívet felkérdeztem. Az öreghez jártam, ő kisbácsba lakott, és hát ő volt a úgymond kulcsadat közlöm, ezt így szokták mondani, akinek az információira alapoztam aztán a későbbi kutatásokat, majd a párhuzamos kutatásokat, és azért kérdeztem végig ugyanazt 4-5-ször, mert hogy nem ugyanúgy emlékezett, és akkor nagyjából ez egy izgalmas dolog volt, hogy elég sok órányi anyag gyűlt, hanganyag gyűlt így össze, hogy bizonyos kérdésekre ugyanúgy emlékezett, akkor az valószínűleg
Úgy is volt,
és amiket kiszínezett, meg másképp mondott, ott én is kérdőjeleket tettem fel. Tehát ő volt az egyik akkor. Bogár Telkén volt egy híres cigányzenész dinasztia, a Boros Cilika család, Cilika Boros család, attól függ, hogy mondjuk. Hát Cilika György Gyuszi, ő még akkor élt, és hát ő volt a másik ilyen adatközöm, akihez többször kijártam és beszélgettem vele. De hát ott például a Bogártelki református parókiára bekérezve én kikértem az anyakönyveket, és akkor ott végeztem egy ilyen családkutatást is, családfakutatást is, hogy vissza tudtam menni a 1810-ig a datált első ősőig.
Megvoltak ezek az adatok?
Igen, persze. Tehát főleg a monarchia idejében nagyon precízen vezették ezeket az adatokat, hogy mondjuk beírtek, hogy Cilika János, odaírtak, hogy földműves, vagy odaírtak, hogy cigányzenész, odaírtak, hogy tud írni, vagy nem tud írni, hogy elemit végzett, vagy nem végzett elemit, stb. És hát ebből kirajzolódott, ugye ott vannak a keresztelési, meg a házassági, meg a temetkezési anyakönyvek is, hogy milyen stratégiákkal házasodtak, hogy általában azért egy cigányzenész, az egy cigányzenész családból vett el feleséget, tehát annak idején a romáknál ez nem úgy volt, hogy elvette, hanem összeköltöztek. Mm-hmm. Ezért is van ezt külön...
De a lányokat nem tanították?
Volt zenészlány, ez egy ilyen... tévhit, hogy női zenész nem lehetett volna. Az első cigány zenész, akit említ a szakirodalom, Szinka Panna, ő egy nő volt. Kalotaszegen is hallottunk, meséltek például pont a Cilikák meséltek egy cimbalmos nőről. Ugye, hogy Kalotaszegen volt annak idején cimbalom is, ezt tudjuk. Sőt, van Demény Piroskának gyűjtése is a bánfűnyadi csipásokról, úgyhogy cimbalom is kísér őket, tehát, hogy van hanganyag is, csak ezt nem nagyon tudják az emberek. Tehát, hogy volt ez a kutatásom, akkor ugyanezt a kutatást elvégeztem Magyar Lónán a Kovács családdal, Kovács Simon Buráló és családjával. Rengeteg szakirodalmat, illetve hát ugye Kalotaszegnek hatalmas a szakirodalma, azt én évek során nagyjából átfésültem, ami a zenére és a táncra vonatkozott, meg a romákra, és hát természetesen nagyon sokat felsorolom a könyvben, hogy hány emberrel zenéltem, meg ismertem, meg beszélgettem, meg stb. Úgyhogy egy elég nagy anyag gyűlt így össze, amiből aztán dolgoztam.
És Kis Petriben?
Kis Petriben jártam, de ott nem voltak már zenészek.
Volt ez a Berci, de...
Hát ő Várhalmásiak voltak. Aha. Ők Várhalmásiak voltak, az az ötvös család, az az ő családjuk az első, aki feltűnik a kutatásokban. Ugye Herman Antal, amikor járt és Jegenye fürdőn szervezte a pesti uraknak ezeket a fürdős tulajdonképpen hát szeánszokat, mert hogy ezt kutatásnak tartották, de hát ők ott jól el voltak gondolom, és mulattak, akkor Ötvös Berci zenekarra járt Várhalmásról oda muzsikálni nekik, erről vannak írott források, és nagyon sok korabeli sajtó anyaggal dolgoztam. Van egy olyan fejezet a könyvemnek, hogy a neve nincs muzsikusok, tehát tulajdonképpen nagyon izgalmas, hogy nem nevezték meg ezeket az embereket. nem Herman, mert Herman pont ő tudott cigányul is, hanem később az úgymond nagy kutatóink, mert hogy az nagyjából olyan volt, hogy mondjuk leírnak egy lakodalmat, és akkor szóró-szóra le van írva, hogy mit mond a vőfej, mit mond a násznagy, hogy búcsúzik a mennyasszony, mit táncolnak, mit esznek, stb. És akkor egy mondat, és akkor megszólalt a zenekar. De hogy azok kik voltak, mit muzsikáltak, az már nem érdekelte őket, ebben benne van egy ilyen látens rasszizmus is. Ez biztos benne van, mert a cigányok. Tehát, hogy vagy megjöttek a cigányok, pont. És ez nagyon sok ilyennel találkoztam, és hát tulajdonképpen Herman után a következő az Martin György volt, aki le is írta, hogy na, akkor most mit gyűjtünk, kitől gyűjtöttünk, hol született, hányba született, tehát hogy azokat az anyagokat már lehetett használni.
És a folytatásban, tehát van még mit kutatni? Tehát most is írsz tanulmányokat a Nemzeti Kisebbségkutató Intézetnek, hát vagy ennek a kötelékeiben. Van-e még mit kutatni?
Hát kutatni mindig van mit, történeti anyagot, főleg forrásokat, ezt úgy hívják, hogy történeti antropológia. Ez a szakma, hogy cigány muzsikus, ez tulajdonképpen megszűnt. Most már mondjuk ki tisztán, mert hogy tényleg, tehát például itt vannak a Kodoba, Florin és a fiai, akik muzsikálják a palackai zenét, nagyszerű, szenzációs, de nekik a piacuk a táncház mozgalom, illetve a revival néptánc mozgalom. Nagyon ritkán hívek őket, nem tudom, mezőségen, lakodalomba muzsikálni, akkor is inkább ilyen utcázásra, mert hogy már nem igénylik az emberek ezt a muzsikát.
És akkor miből élnek meg? A csak tánc... azért táncol? Csak
igen, hát meg külföldből, hát a magyarországi tánc, a Nyugat-Európa, ja. stb. Ebből meg lehet, és nagyon ügyesen csinálják, tehát én nagyon tisztelem Florinba azt, hogy a fiait erre a pályára állította, mert ezt a muzsikát, ezt a zenekart a következő 20-30 évre megmentette. Ezt megtehették volna többiek is, még egyszer mondom, Kalotaszegen most az utolsó Mohikán az ugye Varga István Kiscsipás, Bánfűnyadon, neki nincs gyereke. Ő velem egy idős, 74-es, 50 éves. Él még 15-20-30 évet, és utána...
Nem tanított be senkit.
Hát, mivel nincs gyereke, ő lakodalmi zenész is, tehát ő Nagyváradra jár lakodalmakat muzsikálni, ami teljesen rendben van, mert valamiből meg kell élni. Ebből a muzsikából önmagában nagyon nehéz megélni, tehát ahhoz nagyon felkapott kell legyen, mint például Florinék, ahhoz, hogy ebből tényleg meg lehessen élni. Ezen kívül Kalotaszegen már brácsások alig vannak, Bőgös azt hiszem nincs egy se, és egy olyan vidékről beszélünk, ahol az 1950-es években még szinte minden faluban volt cigányzenekar. És ezeknek még egyszer mondom, az utódjaik mindenhol ott vannak, csak már nem ezzel foglalkoznak, mert hogy ebből nem tudtak megélni, azért a zenéli képzés, erről is szól a könyvem, hogy azért nem egy könnyű folyamat volt. Tehát ez egy nagyon kemény világ volt, tehát főleg akkor, amikor ez piacképes volt, jónak kellett lenni ahhoz, hogy az ember megéljen. Mert ha nem volt jó, ott volt a másik, a vetétás. És akkor ezért voltak nagyon jó zenészek, mert hogy mindig kellett konkurálni. És ez tényleg nagyon egyszerű, ezt szoktam is mondani, hogy a mai zene, klasszikus zeneiskolában ezt a módszert nem lehetne bevezetni, hogy itt most vagy megtanulsz zenélni, vagy éhen halsz. Tehát ez a B-variáció.
És annak a gyereknek a gyerekkora abból állt, hogy napi 5 órát muzsikál.
Hát, egy klasszikus zenésznek is, ezt tapasztalatból tudom, a gyerekkora abból áll, hogy gyakorol. Na most ez a cigányzenészeknél úgy állt, hogy hajnalig az apja mellett kellett muzsikálni a bálba, és amikor esett le a fej, akkor én ezt saját szememmel láttam Kodoba Florin esetében, hogy kamarási lakodalomban reggel 5-kor, amikor már 12 évesen esett le a fej, akkor az apja rá sújtotta vonójával, hogy ébredjen és tanulja. És húzza. Ami a mai világban azt mondanánk, hogy ugye bullyingolta a saját fiát, és de hát ez egy ilyen világ volt.